Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét hitünk megerősítésére, lelkünk épülésére, Zsoltárok könyvének 108. fejezetéből. Dávid Zsoltár éneke, reggeli ének háborús időben. Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt, magasztallak, Uram, a népek közt. Zsoltár zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Segítsen jobbod és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Adj nekünk segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, ellenségeinket ő tapossa el. Eddig Istennek írott igéje. Gyertek, emeljük föl szívünket, és fohászkodjunk Istenhez következőképpen. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes atyánk Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy. Dicsőítünk, mert kegyelmed sokkal nagyobb, mint az általad érvényesített igazság. Imádunk téged, megváltó Úrunk Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma is hozzánk, ahogy az apostolok idejében, szabadító Istenként jelensz meg közöttünk. Ugyanúgy közel vagy ma a kicsinyekhez, a megtört lelkűekhez, a szenvedőkhöz, a bűnösökhöz, hozzánk, mint földi életed napjaiban. Köszönjük, hogy valóságosan jelen vagy közöttünk. Köszönjük, hogy át akarsz ölelni bennünket. Rá akarsz döbbenteni mindannyiunkat, hogy te itt vagy, és oltalmazó szereteteddel körülveszel bennünket. Imádunk téged, aki életedet adtad értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek Úristen, légy most közöttünk, munkálkodj bennünk. Tedd az igét élővé és hatóvá a te szolgádnak ajkán és a mi életünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, a mai Isten tisztelten. Kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek üzenetét az evangéliumból, Lukács evangéliumának 17. fejezetéből. A mai istentisztelet alapigéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek, Szent Lelkének segítségében bízva. Lukács evangéliumának 17. fejezetéből a 11. verssel kezdődően így szól az ige. Amikor Jézus útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, kik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent? Csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a mai világban egy kicsit elborzadunk, és gyakran megrökönyödünk, olyan bőszültséget látunk, olyan indulatokat az embereken. Gyakran nem tudjuk, hogy miért van ez, miért van az idegeskedés, a rohanás. Miért van az, hogy az emberek átgázolnak a másikon? Miért van az, hogy nem tudunk megállni egy kicsit, nem csak elsőbséget adni, nem csak előreengedni valakit, hanem egyáltalán figyelni a másikra? Gyakran nem értjük ezeket a dolgokat, és nem tudunk rá döbbenni arra, hogy mindenek lelki tényezője van. Mert a modern ember tulajdonsága, és a történetből kiderült, hogy az ókori ember is ilyen volt, általános emberi tulajdonság az, hogy az ember nem igen tud köszönetet mondani. Nem igen tud köszönetet mondani azokért a dolgokért, amit az élettől, a sorstól, vagy a természettől, kinek hogy tetszik, ajándékba kapott. És éppen ez a felelőtlenség az, ami látens módon az ember lelkében legbelül dolgozik, és hajtja előre, hogy minél többet szerezzen, minél inkább megtöltse az életét dolgokkal. Pedig ha megállna és köszönetet mondana, rádöbbenne ajándék voltára az életének, akkor talán egy kicsit a tempó is lelassulna. A történetben ilyen felelőtlenségről, ilyen hála nélküliségről van szó. Lássuk, mit üzen ez a bibliai történet a mi számunkra. Jézus útban van Jeruzsálem felé, északtól délfelé, Galileából, az északi tartományból a Szent Városba tart. Azonban, hogyha ezt az utat a legrövidebb módon szerette volna megtenni, akkor át kellett haladjon Samária tartományán. Jézus azon a tartományon utazik keresztül, amelyen a kegyesebb zsidók, a farizeusok, akik a törvény betartásának a pontos megvalósítására hangsúlyt tettek, nem haladtak át, inkább kerültek, átmentek a Jordán túlsó partjára, és kikerülték Samária tartományát, vállalva 30-40 kilométer plusz gyalogutat. De nem mentek át. Nem szerették a samáriai népet. Azért gyűlölték, mert mint minden nép és nép közötti gyűlöletnek általában történelmi tapasztalaton nyugvó örökség miatt van. A zsidó és samáriai ellentét is a történetben való visszatekintéssel érthető meg, hiszen Krisztus előtt 722-ben, amikor az asszírok, az akkor még egységes, politikailag ugyan nem, de nyelvileg, kulturálisan egységes Izraelt lerohanták, akkor az északi országrész lakóit szinte egytől egyig kitelepítették. És egy másik meghódolt tartományba élő embereket telepítettek a helyükre. Ennek a lakosság cseréjének az egyértelmű célja, a politikai célja a gyökértelenítés volt, és így ezáltal manipulálhatóvá váltak azok, akiket ide-oda telepítgettek. Így telepedtek idegen népek Izrael helyére, az északi tartományba, és ennek a tartománynak Samária lett a neve. Azonban a Biblia tanúsága szerint ezek az emberek, és a később visszaszivárgott zsidók, akikkel keveredtek, nem éltek békességben. Különböző katasztrófák történtek velük, a Biblia leírja, hogy oroszlánok, vadállatok zaklatták őket, és azt gondolták, hogy bizonyára ez azért van így, mert ők idegenek ezen a földön, nem ismerik a földnek az istenét, ezért ez az Isten bosszút áll rajtuk. Éppen ezért az asszír király zsidó papot küldött oda, hogy megtanítsa őket. Megtanítsa őket a zsidó vallásra, megtanítsa arra, hogy hogyan kell tisztelni, áldozatot bemutatni annak a földnek az istenének, és akkor így talán megmenekülnek a zaklatásoktól. Így is történt. A samaritánusok, ez a keverék nép, zsidó vallásúvá vált. Zsidó szertartásokat tartottak be, templomot is építettek, áldozatokat mutattak be, a Szentírást is forgatták a saját használatukra, ismeretes a samaritánus Pentateukosz, Mózes első öt könyvét ők is tisztelték, és valóban zsidó módra kezdtek élni. Igen ám, amikor viszont visszatelepedtek a zsidók, akik az őslakói voltak ennek a földnek, és elkezdték felépíteni a déli országrészt, akkor a samaritánusok, mint rég nem látott testvér, szerették volna magukhoz ölelni ezeket a zsidókat. Hiszen egy volt a hitük, egy volt a vallásuk, egy volt az Istenük, És a legnagyobb megdöbbenésükre a visszatérő zsidók arrogánsan elutasították őket. Elutasították a segítő kezet is, hiszen segíteni akartak az ország újjáépítésében a samaritánusok. Elutasították őket, mert már nem voltak tisztán sem vér szerint, sem vallásukban zsidók. Elutasították őket, mert különböző pogány elemeket tartalmazott már az ő vallásuk, ami nagy vonalaiban ugyan zsidó volt, de már nem tisztán. És hiába voltak a rokonszálak, hiába voltak a kulturális kapcsolópontok, ez nem számított, és nagy gyűlölség, nagy ellenségeskedés alakult ki samáriai emberek és a zsidó emberek között. Így érthető meg, hogy miért nem utaztak keresztül a kegyes vallásos zsidók Samárián. Így érthető az, hogy miért kezelték őket gyűlölettel. És hogyha ezt látjuk, akkor különös jelentőséggel bír az, hogy az Úr Jézus, aki egy vallásos tanító volt, akire felnéztek, aki a rituális tisztaságot is fontosnak tartotta, átutazik ezen a tartományon. Olyan, minthogyha a mai világban valaki egy idegen népcsoport által lakott gettón, vagy város negyeden szeretne átutazni. Vannak nagy városok, ahol nem is érdemes fehér embereknek egy-egy olyan negyedbe bemenni, ahol nem olyanok laknak. Innen az ellentét, és Jézus megy befelé ebbe a tartományba, beér egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi. A leprások az ókori Izrael társadalmának peremén éltek. Azt is mondhatnám, hogy gettó a gettóban, hiszen karanténba helyezték őket, elkülönítették őket, fertőző betegségről van szó. Mózes törvénye szerint előírták, hogy meg kellett szaggatniuk ruhájukat, ápolatlan külsővel kellett már a távol lévőnek is jelezni, hogy ők leprások. Ők nem érhetnek azokhoz az emberekhez, akik egészségesek. És ezt tetézte be még az, hogy ha valakit megláttak közeledni, akkor kötelező volt számukra kiáltással figyelmeztetni, hogy leprás vagyok, ne jöjj közelebb. Láthatjuk, hogy mennyire jelentőség teljes az tehát, hogy Samáriába, az idegen nép tartományába Jézus találkozik az egyébként mindenhol idegennek és gyűlöltnek tartott leprásokkal. A korabeli zsidó számára borzasztó találkozást el sem lehet képzelni a samaritánus leprások. Leprások azért álltak meg, gondolhatjuk a fent elhangzottakból, hogy kiáltással figyelmeztessék az utazókat, a vándorokat, hogy ne jöjjenek közel. Ezt gondolhatnánk, de teljesen más tartalmú kiáltás hagyja el az ő ajkukat. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ebből kiderül legelőször is az, hogy Jézus már a híre megelőzte. Még ezek az emberi közösségektől távol lévő leprások is tudták a nevét. Tudták, hogy ő közeledik. És a kiáltásuk nem azt fejezte ki, hogy nem ismernék, hanem hogy nagyon is jól tudják, hogy ő kicsoda. Nagyon jól tudják a híreket, nagyon jól ismerik azt, hogy ő gyógyít. És tudják azt is róla, hogy mester, azaz tanító. Érdemes megfigyelnünk a megszólítást abban az időben. A bölcs, vallásos írás alapján tanító embereket 3 kategóriába sorolták. Megszólítás ki is fejezte ezt. A legalacsonyabb rangú tanítót mesternek hívták, ráb megnevezéssel. Rangosabb volt a mesterem megszólítás, ezt ismerjük mi is, a rabbi. És a legnagyobb méltóságot a rabbóni vagy rabbúni kifejezés jelentette, ez azt jelenti, hogy uram és mesterem. A leprások rábnak, mesternek szólították egy. Nem ismerték, egy alacsonyabb rangú valakinek gondolhatták, de mégis várták Jézustól a meggyógyulást, vagy valamit egyáltalán, hogy kiemelje őket abból a nyomorúságos állapotból. Nagy ritkaság volt akkoriban, hogy valaki felgyógyuljon a leprából. És hogyha ez mégis megtörtént, akkor nem csak a gyógyulás tényén kellett örvendezzen, hanem egy sor tisztító rítuson át kellett essen az illető. Ugyanis a lepra a pogány mi volthoz hasonlóan nem csak testi tisztátalanságot jelentett a zsidók számára, hanem rituálisan is tisztátalan volt, vallásilag is tisztátalan volt, aki ilyen betegségbe esett. Tehát amikor Jézus kimondja azt a leprásoknak, hogy menjetek el a papokhoz és mutassátok meg magatokat, akkor már tudja, hogy ezek az útközben meg fognak tisztulni. Egy nagyon nagy hit és bizalom és magabiztosság árad ezekből a jézusi szavakból. Menjetek el nyugodtan, és mutassátok meg a papoknak magatokat. Tudja, hogy mire odaérnek, már teljesen tiszták lesznek. És a pap el tudja végezni azokat a rítusokat, ami alapján ismét a társadalom teljes jogú tagjaivá válnak. Jézus átment Samárián, tehát találkozott ezekkel a leprásokkal, 10 leprással, és meggyógyította őket. Jézus Samárián való általmenetele üzenetértékű, talán szimbolizálhatja az ő egész lényét, egész megbékéltető tevékenységét. Ő bemer lépni a tiltott tartományba. Mit jelent vajon ez számunkra, hogy Jézus átment Samárián? Azt jelenti egyértelmű módon, hogy nem zárkózott el a pogányoktól. Ő nem csak Izrael megváltója akar lenni, nem csak egy különleges, kiválasztott, exkluzív, körbehatárolható népcsoportnak a megváltója, hanem mindenkié, az egész világé. Azé az emberé is, aki azt gondolja magáról, hogy én végképp méltatlan vagyok, sőt, inkább az ilyen emberé. Így lehet ő a mi királyunk is, akik itt vagyunk, a mi megváltónk, a mi népünk megváltója is. Ha Jézus nem az egész világhoz küldetett volna, akkor most mi is ugyanolyan pogányok lennénk, mint a samáriaiak. Az egy más kérdés, hogy a zsidók számára továbbra is ugyanolyan pogányok vagyunk. Evangélium van abban tehát, hogy Jézus átment Samárián. A mi evangéliumunk. Ha ezt nem teszi meg, ha ő nem így érkezik a földre, ha Isten nem ezt a tervet készíti el, akkor megmarad egy kis provinciában megvalósuló vallásos mozgalomnak az egész kereszténység. Aztán, ha megfigyeljük Jézus és a leprások találkozásának jelenetét, akkor azt láthatjuk, hogy a társadalom két pólusa találkozik. Egy bölcs tanító, akinek a híre már megelőzi önmagát, akiről beszélnek, akiről tudnak, akit tisztelnek. És ott vannak ezek a szerencsétlen leprások, akiknek még a ruházata is azt mondja, hogy én valóban a legalja vagyok. Én valóban egy szakadt ruhás, ápolatlan, már bocsánat, olyan, mintha egy hajléktalan lenne. E két pólus találkozik. És ez is mennyire beszédes, és mennyire Isten tulajdonságáról szól, hogy ő találkozni szeretne. Hogy a hitvallásban elmondjuk, hogy szálla alá poklokra. Valóban ez ezt is jelenti. Szálla alá poklokra, szálla alá az emberi világ, az emberi nyomorúság, az emberi gonoszság, és folytathatnám ezeket a tulajdonságokat, az emberi világ poklára. És akarja ezt, hiszen megy Samáriába. És akarja ezt, mert szóba áll ezekkel a leprás emberekkel. Igen, kicsit abszurdnak tűnhet ez az egész, hiszen embervilágunkban nem ezt szoktuk meg. Nem nagyon szoktunk leereszkedni. Nem nagyon szoktunk egy-egy ilyen méltatlannak, méltóságon alulinak tartott emberrel szóba elegyedni. Igen, éppen ezért az ő kiáltásuk, a leprások kiáltása jelképezi a mindenkori, mélyen lévő, mélyponton lévő, nyomorúságban lévő embernek az Istenhez intézett kiáltását. Mindegy, hogy mit szól a környezetem. Mindegy, hogy mit mondanak a leprára vonatkozó szabályok, hogy nekem nem ezt kéne kiabálni. Én akkor is segítséget kérek, mert már nincs lehetőség, már nincs más kiút. A 10 leprás tehát találkozott Jézussal csak nem 2000 évvel ezelőtt, és megtisztultak. Óvatatlanul előjön a kérdés ennek az analógiájára, ennek a mintájára, vajon ma, manapság találkozhat-e a nyomorult ember, a mélyen lévő ember, a kirekesztett, a saját maga által, vagy a többiek által kirekesztett ember találkozhat-e Jézussal? A szám kivetett szólhat-e Isten fiához? A beteg ember könyöröghet-e a gyógyulásért? Mindezekre a kérdésekre a válasz az egyértelmű igen. Igen, lehet vele találkozni. Igen, lehet hozzá kiáltani.
Igen, könyöröghetünk a gyógyulásért.
A történet üzenete mi számunkra is, akik gyakran nem vesszük észre Jézust. Pedig nagyon szükségünk van az ő könyörülő kegyelmére. És igen, a híre megelőzi. Az evangélium hirdettetik itt Miskolcon, 14 református közösségbe, aztán számos katolikus és más felekezetű közösségben is, ahogy erről most még inkább tudomást szerzünk, hiszen egyetemes imahét van. Az evangélium hangzik, Jézusról szinte mindenki tud. Igen, van lehetőség a felénk közeledő mestert megszólítani, és ő gyógyít ma is. Ez nem csak egy régi történet, nem csak egy ilyen csodával megfűszerezett ókori elbeszélés, hogy Jézus ma is gyógyít. Számos embert ismerek, és úgy gondolom, hogy akik itt ülnek, ők is számos embert ismernek, aki elmondott nekik egy történetet, csak úgy bizalmasan. Nem akar ezzel dicsekedni, nem akarja nagy dobra verni, de tudja, hogy az ő életében Isten munkálkodott, és bizony testi gyógyítást is megkapott az Úrtól. Sok ilyen történet van, és sok ilyen történet mondja el, hogy ez a gyógyító Jézus nem csak egy rege, hanem életes valóság. Az, hogy Jézus él, az nem csak egy szép hitvallás. Jézus él, hanem munkálkodik, és hathatósan jelen van a mi életünkben. Szentírás tesz bizonságot arról, hogy a mennyei Atya mindenki életében jelen van, és ezt úgy is kell értenünk, hogy nem csak a gyógyításban ajándékoz, hanem mindenben, testi-lelki javakban, olyan dolgokban, amik természetesen jelen vannak. Azt mondja az evangélium, hogy napját fölhozza mind igazakra, mind gonoszokra, és esőt ad a pogányoknak is. Érdem nélkül. A baj csak azzal van, hogy az ember, aki mindezt megkapja, elfelejti azt, hogy honnan kapja. És azt mondja, hogy ez az én jussom. Ehhez jogom van. Ez az élet természetes velejárója. Pedig mennyire nem így van ez. A leprások a történetben elmentek a templomba, és mivel Jézus zsidó volt, minden bizonnyal a jeruzsálemi templomba mentek, hogy a tisztuló szertartáson részt vegyenek. Legalább egy nap telhetett el, míg leértek a templomba, és a történet döbbenetes része az a kérdés, hogy vajon 10 közül csupán egy vette volna észre, hogy meggyógyult. Hogy 10 közül csupán egynek tűnt volna fel az alatt, az egynapos út alatt, hogy azok a fekélyek, azok a bőrelváltozások már nincsenek. Csak egy vette volna észre azt, hogy az érzéketlen bőrfelület ismét érez. Hogy érzem az ingereket, a tapintást, hiszen a leprának az egyik változata az volt, hogy az ideg sejtek, az érző sejtek elhaltak. Vajon csak egy vette ezt észre? Úgy gondolom, hogy mindannyiunkban megvan a válasz, hogy természetesen nem. Természetesen mindegyik észrevette, és nem is eltek volna be a templomba, hogyha leprások lettek volna. Mire odaértek, megtisztultak, és részt vehettek a tisztuló szertartásba. Azonban a 9 valami másik valami nem annyira látványos, de mégis hathatós dolgot mégsem vesz észre. Észreveszi, hogy meggyógyul, de azt nem látja meg, hogy ki az, aki meggyógyította. Kicsit rövid az emlékezetük. Nem emlékeznek vissza, hogy ki az, akitől segítséget kértek. Ki az, aki esetleg az utolsó szalmaszál volt az ő számukra, és mennek 30-40-50 kilométert, és vége már is felejtik. Mennyire rövid az ember emlékezete, mennyire vak az ember, mennyire távol van Samária Jeruzsálemtől. Nem veszik észre, nem emlékeznek Jézusra. Furcsa, hogy csak egy leprást tért vissza. Csak egy ember szívében gyúlt fel a hála. Feltetnénk a kérdést, hogy ilyenek lennének az emberek? Ilyenek lennénk mi is esetleg? Azt hiszem, ez a történet egy nagyon általános emberi tulajdonságra mutat rá, a háládatlanságra. Arra, hogy elvenni sok mindent tudunk, megszerezni sok minden képes az ember, de köszönetet mondani az már talán sokkal nehezebb. Így van ez, amikor körbenézünk a világba, és azt látjuk, hogy nagyon kevesen ismerik föl gazdagságuk, jólétük, viszonylagos jó életkörülményeik forrását, aztán életünk különböző áldásait nem tudjuk felismerni, ezeknek a forrását, hogy ezek mind-mind Isten ajándékai. A gyógyító Isten felismerése, meglátása egy folyamatot indított el az egyik emberben, aki meggyógyult. Megfordulásra késztette a meggyógyult leprást. Megfordult fizikailag is, hiszen elindul vissza, hogy megkeresse Jézust. És megtért lélekben is, amikor felismerte, hogy kitől ered a gyógyulása. Legyen példa ő, ami számunkra. Legyen példa, hiszen Jézus is kiemeli ezt a példát, hogy tudjuk meglátni az ajándékokat az életünkbe. Tudjunk oda menni ahhoz, a valakihez, aki ajándékozó, és nekünk szerencsénk van, mert nem kell 40-50 kilométert megtennünk, mert Isten bármikor elérhető egy csendes imádságban. Bármelyik élethelyzetben el lehet csendesedni, és úgy gondolom, hogy egy halkan belül elmondott köszönöm is elég neki, hogy a szívből mondjuk. Visszatért az egyik, leborult Jézus előtt. És itt meg kell állnunk megint egy pillanatra, és rá kell jöjjünk arra, meg kell értenünk azt, hogy milyen változáson ment keresztül ez az ember. Nem csak arra gondolok, hogy meggyógyult, hanem arra, hogy amíg először találkozott Jézussal, a többivel együtt mesternek szólította, ami, ahogy elmondtam, nem a legmagasabb rangúakat illette. Miután visszatért, viszont teljesen másképpen viselkedik, leborul előtte. Az ókori világban, ahogy ma is egyébként így van, nagyon sok keleti országban egymással találkozó emberek meghajolnak egymás láttán, ezzel üdvözlik a másikat. Az ókorban a meghajlás is egy velem egyenrangú embernek szólt. Ha valaki mélyebben meghajolt, a derékban való teljes meghajlás már egy nagy tiszteletben álló valakinek szólt. Azonban, ha valaki térdre borult, arcra esett, ez az üdvözlési formula csak is a királynak és az Istenségnek járt ki, senki másnak. Több ilyen jelenet van a Szentírásban, hogy egy angyal előtt leborul valaki, és az angyal visszautasítja. Nem vagyok én Isten. Pál apostol is ugyanígy visszautasítja. Mert mindenki tudta, hogy az Istennek jár ki ez az üdvözlés. Ezt tudva és ezt megértve láthatjuk, hogy a leprás már nem egy kis mesternek, egy vándortanítónak, egy csodarabbinak gondolja Jézust, hanem kristálytisztán tudja, hogy ő az Isten fia. És ezért borul le, ezért van ez az idegen szóval mondva proszkinézis, arca borulás, teljes megalázkodás, kifejezve azt, hogy te vagy az Isten, én pedig a földdel egyenlő, a porból lévő, a sárból lévő ember. Felismeri tehát Jézusban az Isten fiát. A visszatért ember úgy látszik, végképp felismerte, hogy Jézus Isten fia és Istenként üdvözli. És a csattanó pedig az, hogy mindezt nem egy zsidó vallásban felnevelkedett, a zsidó tórát jól ismerő ember teszi meg, hanem egy idegen. Egy pogány, egy samáriai. És samáriai ismeri fel Jézust. Bizonyára ez nem esett túl jól az Úrnak. Bizonyára, ahogy ebből következtetni is lehet, nem esett jól neki az, hogy az idegen országban egy idegen megy csak vissza hozzá. Úgy érezhette magát a mester, mint aki 10 barátjának készít ajándékot. Mind a 10 buzgón kinyitja. Örül neki, örvendezik a visszakapott egészségen, a megkapott ajándékon, és a nagy ajándékbontásba belefeledkeznek, és csak egy emeli föl a tekintetét, és csak egy lát, egy tudja ajándék látásától eljutatni az ő szemét, tekintetét az ajándékozóig. És kimondja azt, hogy köszönöm. Ezt az elhagyatottságot érezhetjük akkor, amikor azt kiáltják Jézusra, hogy feszítsd meg azok, akik korábban hozsannáztak neki. Ezt a megalázottságot és kitaszítottságot érezzük a Golgotai keresztben. De rokon ez a történet az irgalmas samaritánus történetével, amelyben szintén egy samaritánus bizonyult sokkal igazabbnak, mint a választott nép. A legtisztátalanabb ember lett a legigazabb. Tanít minket ez a történet az előítéletektől való mentességre is, ahogy utaltam rá korábban. jelképezi azt, hogy Jézus sokkal nagyobbra tárta azt a kaput, amely a mennybe vezet, amely által mi is üdvözölhetünk. Szétveszítette azokat a korlátokat, amelyek a nőket, a nemzsidókat, a rabszolgákat, a testi fogyatékossággal bírókat kiszorították a fontos dolgokból. Jézus nem lehet kisajátítani. Mert gyakori emberi tulajdonság, hogy ha valaki megtalál egy igazságot, ha megtalálja az igazsághoz vezető utat, akkor nem feltárja a másik embernek, hanem inkább elállja. Nem kitárja a kapukat teljes mértékben, hanem csak annyira, hogy én és esetleg az enyéim beférjenek, de a többiektől elzárkózzunk. Egyetemes imahét van, és ez a tény bennünket arra kötelez, hogy tartsunk bűnbánatot, mint vallás, tartsunk bűnbánatot, mert a vallások közötti viszályok is pontosan erről szólnak. Nem kitárni a kaput, hanem összeszűkíteni, és azt mondani, hogy én üdvözülök, viszont te már nem fogsz. Így vegyünk részt majd ezeken az alkalmakon, ilyen nyitottsággal, hiszen Jézus nyitotta ki ilyen nagyra a kaput. Jézus mondta azt, hogy a zsidók mellett mások is fognak üdvözülni. Jézus mondta azt, hogy a pogányok is üdvösséget nyerhetnek. Alapigénk utolsó versében az evangélista Lukács néven nevezi már a dolgokat, és ezt mondja. Ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Nem azt mondja Jézusról, hogy Jézus, nem is azt, hogy Mester, hanem egyenesen azt, hogy Úr, ami megfelelő volt a meggyógyult leprás leborulásával. Úr, itt egy Úr van jelen. Itt egy Úr mondja azt, hogy menj el, hited megtartott téged. A gyógyulási folyamat eléri a tetőpontját, beteljesedését, hiszen sokkal nagyobb dolog történik itt, mint a leprából való gyógyulás. Itt egy ember üdvösséget nyer. És azért mondom, hogy üdvösség, mert az eredetiben a megtart jelenti azt is, hogy megvált. Nem a gyógyító tett vezetett a leprás üdvösségére, hanem a hit, amely megláttatta vele, hogy Jézus Krisztus Úr. A hit, amely megfordulásra késztette. És míg a többi esetleg már hazatérve, a régi munkáját felvéve, a régi egzisztenciába beleállva, örvendezve, megfeledkezett gyógyítójáról, addig a samaritánus nem önmagára tekint, hanem keresi azt, hogy kié az érdem. Ugyanis neki nem csak a teste, hanem a lelke is meggyógyult. Ez a történet világosan rámutat arra, hogy nagyon fontosak Jézus gyógyító tettei. Mégiscsak a lelket megváltó, bűnből megtisztító Krisztus fényében lesz érthető és üdvös számunkra az ő küldetése. Mert meggyógyíthatta volna egész Izraelt, hogyha a lelkükben nem változnak meg semmi haszna belőle. Ha valaki tehát megkérdezne bennünket, hogy hogyan lehet üdvösségre jutni a történet alapján, nyugodtan azt válaszolhatjuk neki, hogy vedd észre, lásd meg Isten munkáját az életedben. Lásd meg az ő munkáját. Fordulj meg utadon, járulj az ő színe elé, és mondj köszönetet, adj hálát mindezért. A testet és lelket gyógyító Krisztust felismerő hit vezet el az üdvösségre. Összefoglalva elmondható, hogy minden emberi küszködés, minden emberi gyűjtés, minden emberi építkezés hiába való, ha nem ismerjük fel, hogy ki az ajándékozó. Mert az élet bármennyire is esetleg ellentétes tapasztalataink vannak, az élet nem farkas törvényekre épül, hanem szeretetre, a gyógyító és megváltó Isten szeretetére. Ezt tudva tegyünk úgy, mint a történetbeli leprások közül a samaritánus, kiáltsunk Jézushoz, kérjük testi-lelki betegségeink, nyomorúságaink, fájdalmaink gyógyítását, és amikor megkapjuk ezt, az öröm, az önfeledtség órái ne feledtessék el velünk, hogy ki az, aki cselekedett a mi életünkben. Ha meglátjuk Jézust, akkor vissza tudunk menni. Hálát tudunk neki adni. És így haladhat mindannyiunk élete előre, felfelé, a mennybe vívő keskeny ösvényen. Isten szent lelke tegye áldottá így a mi életünket. Adjon kiáltást a szívünkbe, hogyha arra van szükségünk. Adjon találkozást Jézussal, adjon gyógyulást, adjon megfordulást, és adjon hálát a szívünkbe. Amen. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek Atya, mi a Te méltatlan szolgáid, alázatosan és őszinte szívvel hálát adunk Neked, minden hozzánk és minden emberért való jóságodért, kegyelmedért. Áldunk a teremtésért, gondviselésért, az élet ajándékaiért, mindenek felett a világ megváltásáért, ami Urunk Jézus Krisztus által. Kérünk, add nekünk, Atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, hogy dicsőíthessük a Te szent nevedet. Ne csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a Te szolgálatodra, a szeretetre, a szentségre és az igazságra. És előtted járjunk életünk minden napján. Szent és szerető Atyánk, segíts most minket abban, hogy ígédet megtartsuk. Segíts abban, hogy ha fájdalom van bennünk, akkor azt elé tudjuk vinni. Segíts abban, hogy csituljon a gyász, a szomorúság. Segíts abban, hogy téged megláthassunk. Jövel, teremtő Szentlélek, szent ajándékoddal újíts meg szívünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de a szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.